Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 33. Zsoltárunkat. 33. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Nosza Isten félő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Helyünket elfoglalva folytassuk, Urunk, Istenünk magasztalását, és énekeljük a 243. dicséretünket. A 243. dicséretünket énekeljük a 6. versszakával kezdődően. A 243. dicséret 6. versszaka így kezdődik. Ó Szentlélek, egy Istenség az Atyával s Fiúval.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, most jöjjetek, fennállva hajtsuk meg a fejünket is, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, azért, hogy ezen a mai napon is ünnepet szereztél. Hálát adunk neked azért, hogy a mai napon is összegyűjtöttél bennünket ide, a te házadba, ahol a te igéd szól, és ahol a te igéd által, szent lelkeddel is jelen vagy közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy azért jöhettünk ma is, hogy hozzád forduljunk, hogy azért gyűjtöttél össze minket, hogy téged imádjunk. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöhettünk, hogy a te szódat halljuk, azért, mert szomjazzuk a te igédet, szomjazzuk a te tanításodat. Kérünk, Urunk, hogy hadd elégüljön meg ez a szomjúságunk, ez a vágyunk utánad. Kérünk, Urunk, hogy szóljon most a te igéd itt közöttünk, szólíts meg bennünket, és add, hogy a te szavaid, ami szívünkbe jussanak, kérünk, hogy nyisd meg a mi füleinket a hallásra, és a szívünket a befogadásra, hogy ne legyen hiába való az, hogy mi ma itt ülünk, az, hogy eljöttünk. Kérünk, hogy végezd el mindazt a munkát bennünk, a lelkünkbe, szívünkbe, ami a te akaratod szerint való. Kérünk, hogy taníts most, ma is bennünket, add, hogy minél jobban megismerjünk téged, és ezáltal minél közelebb kerüljünk, Urunk, hozzád, minél szorosabb legyen a hozzád fűződő kapcsolatunk. Kérünk, Urunk, hogy add, hogy tisztán érthessük a te szavadat, és azt tudjuk magunkra alkalmazni is, és formálj bennünket, az egész életünket ezáltal. Így kérünk, hogy áld meg a mai Isten tiszteletünket szent jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Péter apostol első levelében. Péter első levelében a 4. fejezetet olvasom, a 12. verstől a 4. fejezet végéig. Tehát 1 Péter 4, 12-től így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztjén szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hűteremtőnek jó cselekedvén. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, még a felolvasott ige szakaszból hadd emeljek ki 3 verset, ez a 12-től a 14. versig. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Kedves testvéreim, a pünkösd ünnepe van, és arra emlékezünk, illetve azt ünnepeljük, hogy Isten az ő ígéretéhez hűen elküldte és kiárasztotta az ő szent lelkét. De valahogyan mégis ez az ünnep, minthogyha kisebb figyelmet kapna. Ha csak megnézzük azt például, hogy mekkora hatással voltak más ünnepeink, keresztény ünnepeink a világra, vegyük például a karácsonyt vagy a húsvétot, ahhoz képest a pünkösd ugye elvész. A másik két nagy ünnepünket átvette a világ, igaz, hogy szekularizálva, torzítva, Isten kizárva, de mégis megjelenik az a másik két ünnep, valahogy ünneplik a világban is, a nem keresztjének is. Ezzel szemben a pünkösdben még a marketing fogást sem látta meg a világ, valahogy nem fogta meg őket, nem lepik el ilyenkor a boltokat az külön erre az alkalomra gyártott csokoládék mondjuk, mint ahogy ezt karácsony és húsvét előtt megszokhattuk. Sőt, hogyha csak magunkat, hívőket, keresztényeket nézzük, akkor is azt láthatjuk, hogy közel nincs akkora készülődés, akkora várakozás pünkösd esetében, mint mondjuk karácsonyt vagy húsvétot megelőzően. És ennek valószínűleg az az oka, hogy pünköstkor olyan események történtek, amik sokkal nehezebben érthetőek, nehezebben feldolgozhatóak. Még Jézus születését, vagy az ő halálát, azt könnyebben el tudjuk képzelni, hiszen ezek az emberi testtel, a születéssel, a halállal, ezeken mi magunk is találkozunk, érintettek vagyunk benne, hogy így mondjam. Sőt, még ennek kapcsán az ő feltámadását is könnyebben el tudjuk gondolni, mint ahogy az általunk ismert elmúlást így a visszájára fordítjuk, ezt még valahogy fel tudja dolgozni az agyunk. De ezzel szemben a Szentlélek kitöltetése az sokkal távolabb esik a tapasztalatainktól, a hétköznapi tapasztalatainktól. Éppen ezért sokkal nehezebb megértenünk. A Szentlélek, Isten, ő nem lett testé, nem látható, nem tapintható, és az emberek mindig ezekkel az elsődleges érzékszerveikkel próbálták, akarták megismerni Istent. Még a tanítványok között is volt, aki az így szerzett tapasztalatainak akart ugye hinni. Gondoljunk csak Fülöpre, aki azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, ő a személynek akart hinni. Vagy gondolhatunk Tamásra, aki azt mondta, hogy ha be nem bocsátom az ujjamat a szegek helyébe, akkor biztosan el nem hiszem, ő ugye a tapintásának akart igazán hinni. Így akarta Istent megismerni, pedig a Biblia tanít minket, hogy Istenhez nem ezekkel az eszközökkel kell közelednünk, nem ezekkel a módszerekkel tudjuk őt megismerni. Mégis az, ez a tény, hogy az emberek ilyen módon próbálkoznak, vagy akár az, hogy mi magunk is így próbálkozunk Istent megismerni, ez jól mutatja azt, hogy mi mennyire vakok vagyunk. Mennyire vakok vagyunk Isten dolgaira. Ez jól megmutatja, hogy mennyire tévúton jár az ember Istennel kapcsolatban, azaz, hogy milyen súlyosak a bennünk lévő bűneink, ez milyen súlyos, és mennyire elválaszt Istentől, mert egész egyszerűen nem is úgy akarjuk őt megismerni, ahogy lehetne. A Szentírás szerint az Úr megismerésére ugye az alázat és a hit a megfelelő eszköz. Azonban el kell ismernünk azt is, hogy az emberi gondolkodásunk, amellett, hogy a bűn megrontotta, emellett még a teremtett világ is köti az elképzeléseinket, a gondolatainkat. Nehezen tudunk felülemelkedni a bennünket körülvevő világtól, a bennünket körülvevő látható valóságtól. Úgy is fogalmazhatok, hogy az ismereteink ezen a világon alapszanak. Pontosan emiatt Isten úgy jelenti ki magát, hogy a teremtett világban fellelhető dolgok vagy fogalmak analógiáját használja. Ez azt jelenti, hogy az általunk is ismert és tapasztalt jellemzőket alkalmazza Isten magára. Például, ha azt mondja Isten magáról, hogy ő jó, akkor az ember maga elé idézi azt a jóságot, amivel itt a Földön találkozik, és már is van egy vonatkoztatási pont. Valahogy el tudjuk képzelni az ő jóságát. Természetesen Isten sokkal jobb annál, és több annál, mint amilyen emberi jóságot mi megélhetünk, vagy tapasztalhatunk, de mégis ez a kapcsolódási pont segít bennünket arra, hogy jobban megérthessük őt, megismerhessük őt. Vagy ugyanígy mondhatnám Isten mindenütt jelen valóságát. Ezt megint nehéz elképzelnünk, hogy mindenütt jelen van, de mégis arról van tapasztalatunk, hogy milyen a jelenlét, ezt magunkon tudjuk, magunk esetéből, és ez alapján lehet valamiféle elképzelésünk arról, hogy milyen ez, amikor ez a jelenlét a világ minden pontján megvalósul. Mindenre csak azért tértem ki, mert a pünkösd, illetve a Szentlélek kapcsán beleütközünk még egy nehézségbe. És ez a Szent Háromság Istennek a titka. Az, hogy Isten egy, aki Atya, Fiú és Szentlélek. És ez egy nehezen emészthető dolog, egy nehezen emészthető tanítása a Bibliának. Ennek a nehézsége ez újra meg újra visszaköszön, és nem csak a gyerekeknek tartott hittanórákon, hanem felnőtt embereknél is, az egész egyetemes egyháztörténet során felmerült újra és újra ez a probléma, hogy nem tudtak ezzel mit kezdeni, nem tudták elképzelni ezt az emberek. Az első zsinatokon keletkezett hitvallásoktól kezdve az unitárius és Jehova tanúi vallások létezése és a sok-sok félrevezető magyarázata lóheréről meg egyebekről, ez mind azt mutatja, hogy a Szent Háromság bibliai tana ez problémát jelent, és jelentett is, és ma is azt jelent az emberi elme számára. És ennek az oka pont a korábban kifejtett analógiának a hiánya. Tehát nincs a teremtett világban olyan dolog, ami egyszerre lenne egy és három. Hiába próbálkoztak, hogy az ember lehet egyszerre valaki férje, valaki apja, meg valakinek a fia vagy gyermeke, ezek a hasonlatok mindig zátonyra futottak, mert nem jól, nem megfelelően adták vissza Istennek a hármasságát. Ez a Szent Hármas Egység, ez egyedül Istenre jellemző, és ezt nem egyszerű elfogadni, hogy sehol másutt nem tapasztalunk ilyet. És ráadásként még hozzájön az, hogy a Szentlélek isteni személye az sokkal indirektebb módon jelenik meg még az igében is. Az Atya Isten azt mondhatjuk, hogy az Ószövetségnek a főszereplője, léptennyomon vele találkozunk. Az Új Szövetség központi helyét pedig a testélet fiú, Jézus Krisztus foglalja el. A Szentlélek sokkal kevesebbszer kerül előtérbe. Persze, ha odafigyelünk, akkor megláthatjuk, hogy az ő jelenléte szervesen átszövi az egész Bibliát, az egész Szentírást, de rejtettebben van jelen. Ezekről hallhattunk a tegnapi ige hirdetésben is. Tehát ebbe a három nehézségbe ütközünk, amikor a Szentlélekkel kezdünk foglalatoskodni. Nem igazán köthető ugye az érzékszerveinkhez, nincs hozzá hasonló a teremtett világban, és a Szentírásban is megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk arra, hogy meglássuk és elénk táruljon az ő személye, munkája, az ő teljes valója. És valószínűleg ezek miatt örvend sokkal kisebb népszerűségnek ez a bibliai ünnepünk. De pontosan ezek miatt még alázatosabban és még nagyobb körültekintést tanúsítva kell viszonyulnunk ehhez a témához. A rövidnek szánt bevezető után hadd térjek rá az igére, illetve az első pontra, amit szeretnék kiemelni belőle, mégpedig azt, hogy a Szentlélek, ő Isten. Valójában erről, vagy ebből a témából elég jó ízelítőt kaptunk tegnap, nem akarom ugyanazt ismételni, ezért röviden térek csak ki rá. Azt írja Péter, hogy Istennek a lelke. Itt a felolvasott ige szakaszban ezt olvashatjuk, hogy Istennek a lelke. A lélek isteni. Azaz a lélek egyenlő Istennel. És eszünkbe juthat az, hogy Jézus a samáriai asszonynak hasonlót mondott, csak pont megfordította ő, hogy az Isten lélek. Azaz Isten egyenlő a lélekkel. A lényeg az ugyanaz, hogy a Szentlélek isteni személy. Ők egyek. A Biblia egyenlőség jelet tesz a Szentlélek és Isten közé. És mint isteni személy, a Szentlélek isteni tulajdonságokkal bír. Erről is hallhattunk tegnap. És ezt támasztja alá, hogy itt a felolvasott ige szakaszban, Péter levelében rögtön szerepel is egy isteni tulajdonság a Szentlélekre vonatkoztatva, nem csak Istennek a lelke, hanem a dicsőségnek a lelke. Ő Isten, és így az egyedül Istennek kijáró dicsőségnek is a lelke. A Szentlélek Isten jellemzőit, illetve jellemvonásait tényleg elég részletesen hallhattuk tegnap, de talán még egyet megemlítenék, ami, ha jól emlékszem, nem hangzott el. Pál a második korintusi levelének az elején azt mondja, hogy áldott a minden vigasztalás Istene. A vigasztalás Istene. És lássunk csodát, Jézus, amikor búcsúzik a tanítványaitól, a János evangéliumának 14. fejezetében, egy vigasztalót ígér, és hozzá is teszi, hogy ama vigasztaló pedig a Szent Lélek. Ugye a paraklétosz, itt szintén ugyan erről van szó, hogy a vigasztalás Istené, és a vigasztaló pedig valójában maga a Szent Lélek. Azt állapíthatjuk meg tehát a Biblia alapján, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek más személy ugyan, de istenségükben és az ő isteni jellemzőikben teljesen egyek. Ezt azért fontos leszögezni, mert ezek alapján már is sokkal jobban láthatjuk a Szentlélek Istent, többet tudhatunk meg róla. Mert nincsen olyan isteni tulajdonság, ami a Szentlélekre ne volna igaz. Tehát bármi, amit a Szentírásból megtudunk Istenről, az szükségszerűen vonatkozik a Szentlélekre is, mivel ő is isteni személy. Lehetetlen például az, hogy Isten igaz, és a Szentlélek pedig ettől eltérne, hogy ő hazudna. Itt gondolhatunk a tegnap említett ihletettségére a Bibliának. Nem lehet, hogy a Szentlélek hazudik, hogy ő nem igaz. Nem lehet, hogy Isten mindent tud, és a Szentlélek pedig teleiratja tévedésekkel az ő kijelentését. Ez összeférhetetlen. De hogy ne csak ilyen általánosságokba gondolkodjunk, ezt vonatkoztassuk magunkra is. Azt olvashatjuk ugyanis itt Péter levelében is, hogy megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek a lelke. A hívő emberen, aki elfogadta Jézust megváltójának és urának, azon az Istennek a lelke van. Vagy ahogy Pál levelében is olvashatjuk, avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma? Tehát a hívő ember ott van. Az emberen ott van Isten szent lelke, vagy benne. Ezek alapján mit gondolunk, hogy mégis mire vezet el bennünket a lélek? Isten igazság. A Szentlélek az igazság lelke. Mi pedig telítüdőből harsogjuk a hazugságokat. Olvasunk valamit az interneten, vagy különböző cikkeket, nyilatkozik egyik vagy másik politikus, mi meg szajkózzuk anélkül, hogy egyáltalán felmerülne bennünk, hogy igaz-e? Ez összefér a Szentlélek munkájával? Vagy azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Isten szeretet. Ezek szerint a Szentlélek is szeretet. Mi meg gyűlölködünk egymásra. Provokáljuk sokszor a másikat, semmibe vesszük. Meg szellemileg visszamaradottnak nyilvánítjuk azt, akivel nem egyezik meg a véleményünk. Felsőbbrendűen lesöpörjük a fele barátainkat, hogyha másképp gondolkozik. Azt is olvassuk a Bibliában, hogy Isten kegyelmes, megbocsátó. És ezek szerint ugyanez igaz az ő szent lelkére is. Ő is Isten. Mi meg azt gondoljuk, hogy bennünk lakozik a Szentlélek, miközben haragtartóak vagyunk. Képtelenek vagyunk megbocsátani. Képtelenek vagyunk elengedni a sérelmeinket. És még egy utolsót hadd említsek meg, az, hogy Isten szent. A Szentléleknek a nevében is benne van, hogy szent, szent lélek. És emberek képesek lehivatkozni a saját életükben olyan viselkedést, ami homlok egyenes szembe megy a Bibliával, úgy, hogy azt mondják, hogy Isten ezt mondta nekik. A lélek erre vezette őket. Arra, hogy szentségtelenül éljenek. Arra, hogy a házasság előtt legyenek egy testé, meg arra, hogy valaki kilépjen a házasságból. Ilyeneket lehet hallani, hogy Isten erre indított, a lélek erre vezetett. Lehetne sorolni még, hogy Isten lelkének, a vezetésének tulajdonítják azt, hogy megölik a magzatot, azt, hogy nemet váltanak, és egyéb elképzelhetetlen dolgokat. Testvérek, komolyan kell vennünk, hogy a Szentlélek, akinek a temploma vagyunk, aki vezérel minket, és megnyugszik rajtunk, ha csak ugyanígy van, ő Isten. Ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, ugyanazok a jellemzői, és ugyanaz a célja, mint Istennek. Ő nem fog a Bibliával ellentétes dolgokra vezérelni bennünket a mi életünkben. Az nem a lélek, az a bennünk levő bűn, az az, ami eltéveít minket. És hadd lépjek még egyet tovább, mert ha már megemlítettem azt, hogy mit nem végez a Szentlélek, akkor csak ki kéne térnem arra is, hogy mit végez a Szentlélek. A Szentlélek Isten munkája az, hogy az igazságra tanít bennünket. Tehát az ő működésének az eredménye, ahogy hallhattuk egyébként ezt is, hogy megértjük a Szentírást, megértjük a Bibliát. És nem csak megértjük, hanem ahogy egy jó tanár esetében az lenni is szokott, leüllepszik az ismeretanyag, és megmarad bennünk, hasznosítjuk azt. Tehát amikor a lélek igazságra tanít, ez nem csak egy elhangzó információ, hanem alkalmazás is, és ezért mondjuk, hogy ez így együtt az információ és annak a megvalósulása, leüllepedése, ez már gyakorlatilag az, hogy a lélek a hitet munkálja bennünk. Arra vezérel a hitre, és azt munkálja, azt növeli is. De itt nem ér véget a Szentléleknek a munkája, ugyanis nem csak megismerteti velünk Jézust és az ő megváltását, hanem egyesít minket Krisztussal. És ez a mi üdvösségünknek, ez az egyesítés, ez egy nagyon fontos mozzanata. Gondoljunk csak bele, hogy ebben áll az evangélium, az örömhír, hogy Jézus ő magára vette a mi bűneink büntetését, és ő önként feláldozta magát értünk a kereszten. De hogyan került volna az én bűnöm ő rá, Jézusra, hogyha nincs valamiféle egység közöttünk? Én Krisztusban vagyok, ő vele egyesülök, és ő ezért hordozza el az én általam kiérdemelt büntetést, mert valamiféle kapcsolat, egység van közöttünk. Ő ezért szenvedett és halt meg a mi betegségeinket és a vétkeinket hordozva, mert egységben vagyunk. És Jézus fel is támadta harmadnapon, és legyőzte a bűnt, a halált, és ebben is részesít bennünket. Az ő érdemeit és az ő győzelmét mi bírhatjuk, és ez is ugyan ennek az egyesítő munkának, a lélek egyesítő munkájának az eredménye. Az, hogy a miénk ő rajta, és az ővé mi rajtunk, ez csak úgy lehetséges, hogyha mi valamiféleképpen összetartozunk. Jézus a főpapi imájában könyörgött is ezért az egységért. Nem csak a hívők egységéért, amit manapság nagyon szeretnek idézni az ökumenikus mozgalom miatt. Sokkal többről van szó. Azt mondta, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek. Nem csak arról van szó, hogy a hívőknek össze kéne tartaniuk, egyek legyenek mi bennünk, és én ő bennük. Ugye a Szentlélek által itt a Krisztussal való egységről is szó van. Félreértés ne essék, nem leszünk úgy egyek, ahogyan Isten három személye egy. Nem erről beszélek, hogy mi beleolvadnánk, vagy feloldódnánk ugye a nirvanába. Mi nem válunk Istenekké, azonban a lélek munkája, ő egyesít Krisztussal, és részesít a Krisztusban. Az egész megváltás így jön létre. Ez a helycserénknek az alapja. Jézus lépett a mi bűnös voltunk helyébe, és mi pedig az ő igazságába. És ha belegondolunk, ennek az egyesítésnek, vagy részesítésnek számos képi megjelenését hozza a Biblia, például a szőlőtő. Vagy amikor azt mondja, hogy, hogy Krisztus a fej, mi meg a test. Ez szervesen összetartozó dolgok, vagy a lelki ház, ahogy épül. Tehát itt egy nagyon komoly és szoros egységről van. És ezt az egységet még tovább kell gondolnunk. Ugyanis a megtérés után, ami Jézusnak ezt az előbb felvázolt munkáját, ennek az elfogadását jelenti, ennek az elhívését, ezután a Biblia szerint az ember megszentelődése következik. És a megszentelődés, azt tudjuk talán, hogy ez egy folyamat, amit szintén a lélek végez, és ennek az a célja, hogy Isten azokat, akik Jézusban vannak, így fogalmazza meg például Pál, az ő fia ábrázatához hasonlatosakká formálja. Ez a megszentelődés, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosakká formál bennünket. És ha belegondolunk, ez gyakorlatilag ugyanannak az egyesítésnek a folytatásáról szól. Ugyanarról van szó. Ez azért fontos, mert ebbe az egyesítésbe, egyéválásba, ebbe beletartozik az, amit Péter említett az alapigénkbe, hogy a Krisztus szenvedéseiben van részünk. Hogyha mi egyé válunk Krisztussal, akkor az ő szenvedéseiben is részünk van. Persze ez nem azt jelenti, hogy ugyanazt pont ugyanazt élnénk át, amit ő, mert ő a mi bűneinkért szenvedett, a mi büntetésünket hordozta magán, és nekünk azt már nem kell. És nem is arra gondolok, amit egyes misztikusok állítanak, hogy annyira egyé váltak Krisztussal, hogy ilyen stigmák jelentek meg rajtuk, a keresztre feszítésnek a jegyei, nem erről van szó. Viszont ezt nem árt tudatosítani magunkban, hogyha én hívőnek vallom magam, az azt jelenti, hogy azzal a Jézussal egyesülök, aki elég sokat szenvedett. Az ő földi élete folyamatos megpróbáltatás volt. A sátán megkísértette rögtön a szolgálata elején. Az emberek, a farizeusok, írástudók és a főpapok folyamatosan valami hibát kerestek benne. Mindig megpróbálták csőbe húzni, valami trükkös kérdéssel, vagy valahogy törbecsalni. A tanítványok, akik körülvették, akik elméletileg közel álltak hozzá, hát sokszor azt látjuk, hogy alig-alig értették, amit ő tanít. Hitetlenkednek, értetlenkednek. Az egyikük elárulja 30 ezüstpénzért, a másik megtagadja. És még csak ezután következik a passió, a meghurcolás, a korbácsolás, a keresztre feszítés és a kínhalál. Jézus szenvedett Poncius Pilátus alatt, ahogy valljuk is az apostoli hitvallásban. És ha mi hiszünk, akkor ő benne vagyunk. És az ő dolgaiban részesülünk. És ebbe beletartozik a szenvedés. Mi meg néha elcsodálkozunk, hogy miért érheti baj a hívőket? Miért engedi Isten, hogy szenvedjünk? Olyan kényelmesen el tudnánk néha ücsörögni, olyan jó keresztjének tudnánk lenni, ha nem lenne a világ, meg a sok baj, nehézség, azért amikor nehéz dolgok jönnek, próbára teszi azért Isten a mi türelmünket is, a mi kitartásunkat, a mi bizalmunkat. Holott, ugye azt írja Péter, hogy ennek örülnünk kellene. Ezt írja, hogy sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek. Ennek örüljetek, mert ez annak a jele, hogy benne vagyunk, hogy Krisztusban vagyunk, hogy az ő dolgaiban részesülünk, és így a szenvedéseiben is. Ez a bizonyíték annak, hogy így mondjam, hogy jó úton járunk, hogy a keskeny úton járunk, a megszentelődés ösvényét taposva az Úrhoz tartunk a mennybe, ahol majd teljes lesz ez az egység, amiről itt beszélek, teljes lesz az összhang. Ha Krisztusért nehézség ér minket, akkor ez ennek a fényében öröm kell, hogy legyen. És ha úgy látom, hogy engem nem ér semmi szenvedés az Úrért, hogyha semmi kellemetlenségem nincs az életben, hogyha semmi nehézség nem ér, akkor meg kell vizsgálni magunkat, hogy lehetséges ez, hogy én nem részesülök a Krisztus szenvedéseiben. Valóban Krisztushoz tartozom? Valóban ő benne vagyok? Nem tévejettem el? Nem voltam megalkuvó azért, hogy elkerüljem az esetleges nézeteltérést, a feszültséget? Elkerüljem a konfliktust? Nem nagyobb a szolga az ő uránál, mondta ugye Jézus. Krisztus szenvedéseiben mi részesülünk, részesülnünk is kell. Mindenki vegye fel a maga keresztjét. És a Szentlélek, Isten ezen vezet keresztül bennünket az életünkben. Mert mi Krisztusban vagyunk, és hozzá hasonlóvá formáltatunk, tehát ne akarjuk megúszni a szenvedést. És végül hadd térjek rá az utolsó pontra, mert a Szentlélek nem csak Krisztus szenvedéseiben részesít minket. Ez ugyanis nem lenne túlságosan kecsegtető a számunkra, hogy meg lehet térni, hinni Jézusban azért, hogy utána szenvedhessünk. Ezt valljuk be, hogy nem erről álmodozunk azért. De a Szentlélek, ahogy már említettem is, a dicsőség lelke is. És ahogyan Jézusnak sem a halálig vagy a sírig tartott a küldetése, hanem harmadnapra feltámadt, és dicsőséges testet kapott, sőt azt olvashatjuk, hogy az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. A Szentlélek nem csak Krisztus szenvedéseiben részesít, hanem a feltámadásában is, és az ő dicsőségében is. És ezért örvendezhetünk, ugye ezt mondja, hogy örvendezhetünk vigadozva a dicsőségnek a megjelenésekor. Ezért, mert mi ebben részesülhetünk. Krisztus nevéért eltűrt szenvedés annak a bizonyítéka, hogy a dicsőség lelke, ugye ezt is mondja Péter, megnyugszik rajtatok. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket, mert akkor megnyugszik a lélek, a szent lélek rajtunk. Jézus útja a szenvedés. Azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és az ő élete az azt mutatja, hogy az ő útja a szenvedés, de ennél tovább kell látnunk, mert a végcél az a dicsőség, az a menny, az üdvösség, ahol a Jézus ábrázatához hasonlóvá formáltatásunk, az teljessé válik. Elkészül, hogy így mondjam. És Krisztus érdemeinek, az ő megváltásának egészét élvezhetjük majd, dicsőítve az Istent. Hát ezt a három dolgot szerettem volna most a testvérek elé hozni, hogy meg kell ismernünk a Szentlélek Istent. Akármilyen problémásnak vagy nehéznek tűnik, meg kell ismernünk őt, és meg kell ismernünk az ő munkáját is a Szentírásból, hogy fölismerhessük a saját életünkben is azt, hogy a Szentlélek munkája az, hogy bennünket Krisztussal egyesít. És Krisztussal egyesít bizony a szenvedésben is, de Krisztussal egyesít a győzelemben is, annak dicsőségében is. Adja meg nekünk, hogy ezt elvégezze valóban mindannyiunkban. Amen. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hadd forduljunk most hálával te feléd, Szentlélek, Úristen, azért, hogy megláthatjuk a Szent Írásból azt, hogy miféle csodálatos, titokzatos, de nagyszerű munkát végzel te. Köszönjük, Urunk, hogy elénk hoztad azt, hogy milyen munkát végzel az emberek között, mi bennünk is, ami szívünkben, gondolatainkban, akaratunkban, érzelmeinkben. Kérünk, Urunk, hogy ezeket meglátva tudjunk alázatosan és elfogadással fordulni és viseltetni feléd. Tudjuk így beléd vetni a bizalmunkat, hogy láthatjuk azt, hogy a bennünket ért nehézségek, a nehéz körülmények, a szenvedés, megpróbáltatás, ami ér bennünket, ez nem azt jelenti, hogy elfordultál volna tőlünk, vagy elhagytál volna bennünket, hanem ez mind-mind arra mutat, hogy te vezetsz bennünket a végcél felé, a menny felé, és hogy te formálsz bennünket, hogy mi a Krisztus ábrázatához legyünk hasonlóak, hogyha csak ugyan hittel elfogadtuk már őt. Köszönjük, Urunk, hogy ez is a te munkád, a megvilágosítás, az, hogyha megérthetjük az evangéliumot, de kérünk arra, hogy munkáld bennünk a kitartást és a hűséget, hogy mi ne olyanok legyünk, akik a kísértés vagy próba esetén megalkusznak vagy elfordulnak tőled. Mi ne legyünk ilyen köves talaj, hanem lehessünk, Urunk, jó föld, és mindvégig kitartóak melletted, akár szenvedésben, akár örömben. Köszönjük, hogy mindezt te tudod elvégezni bennünk, te tudsz bennünket megtartani. Köszönjük, hogy alázatosan te rád bízhatjuk magunkat, és azt mondhatjuk, hogy semmink nincsen, Urunk, te légy irgalmas, és te hordozz bennünket a tenyereden. Köszönjük, hogy mindenre kérhetünk, köszönjük, hogy kérhetünk a gyülekezetünkért, hogy építs bennünket, gyűjts újra össze bennünket. Látod, hogy milyen nehéz volt az elmúlt időszak, több hónap, amíg nem lehettünk igazán testvéri közösségbe, de köszönjük, hogy eljöhetett ez az idő is. Kérünk, hogy ezt is fordítsd a te dicsőségedre, hogy úgy tudjunk itt mindig összegyűlni. Kérünk, hogy te áld meg itt a gyülekezetben az idősebbeket, fiatalabbakat, kicsinyeket, nagyokat, a te igéd világosságát add nekünk, és építsd a mi hitünket. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a szenvedőket és betegeket. Tudjuk, Urunk, hogy te vagy az egyedüli vigasztaló. Kérünk, hogy te adj így vigasztalást nekik. Köszönjük, hogy eléd tárhatjunk egész népünket, nemzetünket, országunkat. Te adj minél több testvérünknek megtérést, hozzád fordulást őszintén, szívből. Te add, hogy ne uralkodjon el itt a gonosz közöttünk, és köszönjük, hogy kérhetünk a te egész népedért, hogy mindig légy velünk, légy közöttünk, ígéreted szerint. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgéseinket a te nagy nevedért. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Majd a hirdetések fognak következni, de arra én már át fogom adni a szót.
Kedves testvéreim, ahogy láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk az úrvacsorai közösségbe mindazokat, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását. Köszönjük szépen Szabó János testvérünknek a mai igeszolgálatot. Kérjük az Urat, hogy áldja meg az ő kisteleki munkáját, ahol ő már kint él feleségével és gyermekeivel. reméljük, hogy gazdag áldást ér arra a gyülekezetre is szolgálatotok által. Hirdetem még a testvéreknek, hogy a héten gyülekezeti alkalmaink nem lesznek, tehát a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk az a jövő vasárnap istentisztelet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az istentiszteletünkre. Most pedig lezárva istentiszteletünk első részét, készülve az úrvacsoraosztásra, énekeljük a 395. dicséretünket mindegyik versével. 395. dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.